Az egyik legérdekesebb része az önök zöld életre valók roadshowjának az az, hogy azt állítja, hogy a zöld átállás lehetséges úgy is, hogy az ellátásbiztonság ne kerüljön közbe veszélybe. Na most ez egy eléggé izgalmas kérdés szerintem sokak számára, mert a zöld energia ez egy nagyon divatos szó, de sokan tartanak attól, hogy mi lesz, hogyha valójában megvalósul. Tényleg lehetséges ezt így ebben a formában megcsinálni?
Talán azt mondom, a rövid válasz egyértelműen azra, hogy igen, hiszen akkor nem állítanánk ilyet. A hosszabb pedig kifejtést talán az adhatja meg, és az mutathatja meg, hogy pontosan ezen a roadshow-n rengeteg olyan használati eszközt, már létező, mondjuk azt, hogy nem is jövőben mutató, hanem már köztünk lévő megoldást mutatunk be, amelyeket külön-külön vizsgálva meg kell találnunk azt a mixet, amivel ez az átállás az ilyen módon megfelelően biztosítható. Ugye láthatják, hogy a roadshow-n is, hogy tulajdonképpen bemutatunk mondjuk egészen komoly közösségi közlekedésre lehetőséget adó eszközöket, mint például a zöld buszokat, vagy éppen az egyéni közlekedés segítő elektromos autókat, de hát természetesen részt vesznek a mikromobilitás eszközei is, amik pedig egészen már széles korcsoportot, és annál szélesebb mondjuk úgy használati lehetőséget biztosítani. És emögé pedig igyekszünk bemutatni azt is, hogy mi adja azt az átláncú átállást, ami ugye nem csak a használatában és a használathoz alkalmazkodásában kell átálljunk, hanem akár az emögé történő energiatermelésben is mit tehetünk azért, hogy egy valamilyen szinten akár zéró emissziós háztartást tudjunk fenntartani.
Mert hogy ez a kampány, ez nem csak a nagy gazdasági szervezeteket célozza, hanem a háztartásokat is, igaz?
Sőt, hát inkább azt mondanám, hogy igyekeztünk egy olyan komplex üzenetértéket létrehozni, amelyben azt reméljük, hogy a társadalom, a gazdaság és valamilyen szinten természetesen a politika szereplői is megértik, hogy ez nem egyszerűsíthető ez a kérdés egyedi vagy egyéni érdekekre, hanem azt gondoljuk, hogy azt kell látni mögötte, hogy rengeteget beszélünk az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb tematikája a klímavédelem, és az ebből talán létrejövő zöld szónak az új fogalomrendszer, amikor már nem a szint, hanem ugye magát a zöld ügyet értjük mögötte, amikor ugye azt gondoljuk, hogy valamit egy kicsit természetközelibben, széndioxidmentesebben, a környezetünk védelme érdekében teszünk. És azt kell látni, és azt próbáljuk láttatni, hogy tulajdonképpen a megoldások már köztünk vannak, és meg kell találnunk, hogy mi az, amit egyéni lakossági szinten alkalmazunk, mi az, amit mondjuk egy cég szinten, vagy éppen egy nagy iparvállalati szinten, és mi az, amit pedig mondjuk egy városnak az irányításában, tehát egy városnak mondjuk a politikai irányításában szervezésében kell, hogy beültessünk, hogy közös sikert minél jobban és minél szinergikusabban érjük el. Az egyéni megoldások természetesen működhetnek, csak az az igazság, hogy igazán tartós sikert és a zöld átállás folyamatosságát úgy tudjuk a lehető legjobban biztosítani, ha ez egy közös eredményt tud majd szülni.
Szöget jutott a fejembe az, amit legutóbb mondott, akkor ez az act local, think global, tehát hogy cselekedj lokálisan, gondolkozz globálisan, ez nem biztos, hogy eredményre vezet, tehát akkor itt tényleg egy együtt gondolkodás, együtt tevékenykedés az, amire szükség van.
Talán megengedi, onnan világítanám meg ezt a legjobban, hogy sokszor vita tárgyát képezi az, hogy egy elektromos autó választásával lokálisan egyébként a globális, mondjuk úgy lábnyomunkat nem csökkentjük, mert hogy az az autónak az előállítási költsége, vagy éppen az externália, amivel előállítjuk, vagy ami az előállítás során keletkezik, az ugyanúgy egy jelentős tétel, és hogy kvázi ez mennyire nem zöld megoldásnak tekinthető. Nézhetjük így is, de ugye ha azt nézzük, hogy hol akarunk elérni eredményt, és egyébként hol tudunk könnyebben vagy éppen olcsóbban beavatkozni a szennyezés csökkentésébe, akkor egyébként ez azért egy jobb választás, mert az a gépjármű, amivel akár egy hasonló externális költséggel és mondjuk úgy széndioxid lábnyommal jön le a gyártósorról, mint mondjuk egy dízel vagy benzinüzemű jármű, azt ott azon az adott ponton, ahol az a gyártás megtörténik, ott könnyebben tudjuk koordinált mondjuk úgy szennyezés és egyéb feltételeknek megfeleltetni az adott helyet, míg mondjuk, amikor én azt megvásárlom, és lokálisan a saját helyemen, a saját városomban, településemen, térségemben alkalmazom, ott pedig már egy biztosan széndioxidmentes feltételrendszert adok. És ugyanígy egyébként, hogyha hozzácsatlakozom azzal is, hogy milyen árammal hajtom ezt, és adott esetben az áram, mondjuk még nem biztos, hogy megújulóból állítjuk elő, hanem mondjuk még fosszilis energiahordozók révén áll elő, vagy részben fosszilis energiahordozók által, ugye ott is tekinthetjük ezt úgy, hogy globálisan nézve a energia előállításának a helyszínén könnyebben tudok egyedül beavatkozni olyan eszközzel, amivel szintén tudom a zöld átállást segíteni, de helyben már viszont egy teljesen szén-dioxidmentes megoldást tudok alkalmazni. Talán ez az, amiben egy kicsit nyitottabbá kell válnunk, hogy ne vesszünk el egyszerű állításokban, hanem próbáljuk megérteni, hogy ön is mondta, hogy globálisan látnunk kell a teljes közeget, de a lokális cselekvésért azért mi tudunk tenni, és ott viszont közösen kell tennünk érte.
Azt a szófordulatot használta itt a gondolatfűzére végén, hogy beszélnünk kell ezekről a dolgokról, mert ezek tényleg hasznos információk, amik sokakhoz nem jutnak el egyszerűen. És ez a roadshow, amit önök csinálnak, a zöld életre valók, ez is erre azt gondolom, hogy alkalmas lehet, de egy másik erre kiválóan alkalmas dolog lehet a zöld konzultáció. Ez mit jelent egészen pontosan?
Igen, itt egy igazából nagyon örültünk neki, hogy láttuk a kormányzat céljai között megjelenni, hogy a zöld átállást ezt a kormányzati retorikának is a részévé tették. És azt gondolom, hogy látható módon már az elmúlt egy-két évben is egyre több olyan támogatáspolitikai intézkedésre került sor, amely segítette a zöld átállást olyan módon is, hogy az emberek talán akkor értik meg még jobban ezeknek az eszközöknek a biztonságát, hogy ezek semmiféle kockázatot nem jelentenek a hétköznapi egészségünkre, sőt egy újfajta kényelmet, egy újfajta használati lehetőséget jelentenek, és valamilyen szinten akkor értjük meg, hogy mi az az esetleg megszokott komfort, vagy csak egyszerű beidegződés, amin változtatnunk kell ahhoz, hogy egy picit zöldebbé tegyük a hétköznapjainkat, akár magán, akár mondjuk céges szinten, hogyha elvisszük hozzájuk ezeket az eszközöket. És természetesen, ha egy kicsit úgymond beleszólhatnak abba, hogy milyen módon is alakuljon az állami támogatásrendszere mondjuk ezeknek az eszközöknek, vagy akár egy ilyen zöld retorika a kormányzati gondolkodáson belül milyen irányt legyen. És azt gondolom, hogy viszonylag jól struktúráltan összeállításra került, hogy például merjünk arról beszélni, hogy az atomenergia lehet rá tekinteni természetesen, hogyha egy balesetre gondolunk, akkor negatívan. De alapvetően, ha a hosszú távú atomenergetikai termelést nézzük, akkor egyébként az a mai világban zöld átállás atomenergia nélkül nehezen tud megvalósulni. Ezek mind-mind azt gondolom, hogy jól tematizáltan előkerülnek a konzultációban, ami mutatja azt, hogy a kormányzat is igyekszik széles körben megvizsgálni, hogy a zöld átállás milyen technológiai mixel érhető el a leghatékonyabban. És itt a lehetőség, hogy most az emberek is előre véleményt mondjanak, és a lakosság, a gazdasági szereplők és a politikai oldal közösen találja meg azt a mondhatom így energetikai és használati mixet, ahol az eszközök és az hozzá általuk használt energiának az összefüggéseit szépen egy stratégiában meg tudjuk alkotni.
Az elmúlt percekben a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség igazgatósági elnökét, Weingartner Balást hallották.